Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Sport TV promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Sport TV promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ezzel lesen vagyunk a Sporttelevízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Most nagyira meghagyom a tartalom jegyzék ismertetését, hiszen viszonylag egyszerű lenne, hogyha rajta amúgy nem miről beszélnénk csak.
Hát ez elég eseménydús hétvégé van mögöttünk, emellett sajnáljuk, hogy múlt héten nem sikerült adást felvenni, de hát ilyen ez a pop szakma, így van. És hát még szerencsénk is van, mert ezen a héten meg ez az egy nap volt. Jó, de visszatérve a múlt hétre, hát ugye több nagy csapat is botlott a hétvége során. Ugye a Paris Saint-Germain kezdte, ha jól emlékszem, ők pénteken játszottak.
Így van, Dijon ellen.
Aztán folytatta a Barcelona és a Bayern München is. Hát most nem tudom, biztos sokakat megsértek, nem tudom, hogy a nagy csapat kategóriájába soroljuk-e a Manchester Unitedet, vagy adott esetben az Arsenalt, aki ugye nem kapott ki, de döntetlent játszott a Wolverhamptonnal. A Milán is kikapott.
A idei Milánt semmiképpen nem tudom a nagy csapatok közé
sorolni. Hát soran. Igen, én is.
De én sajnos, még ha a vesszőzés, vagy bármi ilyesmi is jár érte, az idei Manchester Unitedet sem.
Hát nem, ugye láttam egy nagyon frappáns megfogalmazást, ami magyarul nagyjából úgy hangzott, hogy középcsapat, top csapat néven. Tehát, hogy a neve az top klub, a csapat az maga középcsapat, vagy középszerű csapat, ez volt az angol megfogalmazás.
Igen, és ugye az nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy például a Manchesternél mi ment félre, hiszen oké, könnyű volt a sorsolás, amikor Solskjaert kinevezték ugye interim menedzsernek, és amikor végigesítették, ugye igazából onnantól szaporodtak meg a bajok, de nem tudom, hogy mi az, ami ennyire félre mehetett, azért ezt a fajta manchesteri szinten nyugodtan mondhatjuk a mélyrepülést, ezt nem lenne szabad produkálni, és ez véletlenül összetett a játékos politikával, szerintem az edzői kvalitások is belejárzanak.
Persze, abszolút.
És sajnos itt vezetői problémák is kell, hogy legyenek.
Abszolút nem lehet egy okra visszavezetni, nyilván, hogyha megnézzük, hogy Sir Alex Ferguson távozása óta mi történt a klubnál, akkor azért láthatjuk, hogy jött David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, akik hát elég eltérő típusú edzők szerintem, adott esetben más karakterisztikákkal rendelkező játékosokat szeretnek, és hát ez azt mutatja, hogy a vezetőségből hiányzik egyfajta következetesség, nyilván a többség Ed Woodwardra, az ügyvezető igazgató helyettesre mutogat. Bár ő tagadja, hogy szakmai kérdésekben nagyon beleszólt volna, de például Mourinho esetében ugye azt nagyon sokáig lehetett hallani, hogy Mourinho utolsó szezonja előtt, ami elég gyengére sikeredett, legalábbis a nyári játékezelési időszak, ott nem akar bizonyos játékosokat szerződtetni, mert úgy volt vele, hogy ők túl idősek, túl drágák, és a többi, és a többi. Szóval hiányzik belőlük egy ilyen következetesség, és oké, lehet azt mondani, hogy most fiatal angol vagy fiatal brit játékosokkal erősítettek a nyáron, ami oké, rendben, de hát ezt a csapatot egyrészt nem lehet egy év alatt átépíteni, másrészt azért mégis pótlás nélkül elengedték Lukakut és Alexis Sanchez-t is, nyilván érte azért nem sok könnyet ulajtottak, de azért előre elég vékonynak tűnik ez a csapat. Még akkor is, hogyha Marciált időnként középcsatárként játszott, aki szerintem nem középcsatár. Ugye Rashford nem bizonyította egyelőre, hogy lenne benne egy mondjuk 15-20 gólos szezon. Azt hiszem neki 10 a 10 a rekord, az idény rekordja. Tammy Abraham a Chelsea-ben most 9-nél jár 11 fordulót követően, például csak összehasonlításképpen, és szerintem ugyanannyi idős a két játékos, tehát mind a ketten 22 évesek. Úgyhogy nyilván ez egy nehéz és összetett kérdés, és mivel itt nem csak nem feltétlenül csak az edzővel van gond, de nem is biztos, hogy egy edzőváltás azonnal megoldaná a dolgokat.
Igen, amikor mondtad, hogy hiányzik, ugye a következetességet kérik számon a vezetőkön, ugye te így fogalmaztál, hogy emlékszem, hogy 2 perccel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy nem csak a következetességet lehet számon kérni, hanem ez lehet, hogy inkább már annak a következménye, hogy mintha nem lenne stratégia sem.
Hát nincs, tehát... és nincs ugye sportigazgató, ami Angliában egyébként hát most már egyre kevésbé számít kuriózumnak, de azért nem feltétlenül mindenhol jellemző az, hogy sportigazgató van, de már több mint egy éve azt hallgatjuk, hogy sportigazgatót szeretnének. És azért a Manchester City-nek például van. És a Manchester City-ben olyan emberek vannak Guardiola fölött, Begiri, Stein, Soriano, akikkel Barcelonában együtt dolgozott, azért ismerik egymást, ismerik egymás elképzeléseit, a vezetők tudják, hogy Guardiola milyen típusú játékosokat szeretne, azért ez nem egy mellékes részlet szerintem.
Egyrészt nem mellékes részlet, másrészt meg akár akiket említettél, de nyugodtan mondhatjuk Kloppot mondjuk a Liverpoolból. Ha régebbre visszanyúlunk, mondhatjuk, és most szándékosan nem Manchesteri példát adott, mert az öreg azért azt a több mint 2 évtizedet bőven dominálta. Több mint 2?
Igen, több mint 2 közül 3-6-27 év.
Hogy Arzenálba, Wenger, akiknek volt egyfajta víziójuk, hogy ha vagyunk A pontba, és el akarunk jutni B pontba, akkor nem csak azt látták, hogy el akarunk jutni B pontba, sőt, talán még nem csak azt látják ugye el is, hanem azt is tudják, hogy hogyan tudnak oda el keveredni. De Manchester Unitednál abba sem vagyok egészen biztos, hogy jelenleg tudják, hogy hova akarnak eljutni. Az egy dolog, hogy mondanak valamit, hogy jussunk ki a BL-be most pont egy példán, de lehet, hogy ez csak egyfajta ilyen szlogelet. Ugye ennek jelen pillanatban a realitása azért az átlagos esélynél kisebb, mondjuk így. Hát,
szerintem már 10 pont körül lehet a hátránya.
Magában
a Chelsea-vel és a Leicesterrel szemben, akik a 4. és 3. helyen állnak.
Tehát önmagában már a célkitűzés egy elég érdekes lehet, ha mondom, még egyszer mondom, ha egyáltalán van. De az, hogy oda hogy kéne elkeveredni, azt nem tudom. Mindezt úgy, hogy a nyáron megint ing gatya ment el az átigazolási piacon.
Hát igen, de azért mondjuk Lukaku eladásából elég szépen sikerült is
vissza. Kinek találjuk, hogy pozitív az zárt a Manchester United.
Nem hiszem, hogy pozitív zártak, de azért Lukaku nagyjából visszahozta, nagyjából nem az egészet, mondjuk Harry Maguire-nek a horrorisztikus vételára. De hogyha belegondolunk, és ez megint az én rossz indulatú fejtegetésem, és lehet, hogy a United drukkereknek nem fog tetszeni, és azt mondják, hogy csak összeesküvés elméleteket gyártok. De a Glazer családnak, akinek egyébként 6 tagja ül az igazgató tanácsba, és fizetést is vesznek fel a klubtól, adta a klubtól, amit egyébként jó részt hitelből, tehát nem a saját pénzükből vettek fel, és a klubba
fizettetik. Vettek meg.
Igen, vettek meg. Tehát hitelt vettek fel a klub megvételére, de erre a hitelre gyakorlatilag a klubba fedezett, és a klub fizeti vissza ezt a hitelt. Tehát emellettük fizetést kapnak, azért mert benne vannak az igazgató tanácsban. Másrészt azt hiszem legalább 2 közülük még kölcsön is vettek a klubtól egy pár millió fontot. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy nekik olyan nagyon sokat számít az, hogy most a csapat az trófeákat nyer, vagy sem. A BL az igen. És onnantól kezdve fog a vezetőség szerintem az asztalra csapni, amikor majd a szponzori pénzek kicsit megcsapannak. Mert például jól tudom, az Adidasnál van egy olyan kitétel, hogyha nincs BL szereplés, akkor kevesebb pénzt kap a klub. És mert tegyük hozzá, hogy Ed Woodward ebben jó volt, hogy gyakorlatilag már mit tudom én, borotva szponzora, meg pánahúzat szponzora, meg mit tudom én, lábspray szponzora, vagy mit tudom én, milyen szponzorai vannak a klubnak. Gyakorlatilag minden felületet sikerült értékesíteni, ja. Még azon csodálkozom, hogy az Old Traffordot meg Old Traffordnak hívják. De nyilván egy olyan csapatnál, ami 4-5-6-7 évig nem jut be a bajnokok ligájába, azért nem lehet olyan nagy összegeket legombolni a szponzorokról, és azért nem fognak annyira sorban állni a szponzorok. Még akkor is, hogyha United relatíve úttörőnek számít, és most megint egy csúnyát fogok káromkodni, úgyhogy akinek nem tetszik, fogja be a fülét, a globális brandépítésben azért a United szerintem úttörőnek számít a világon.
Hát ők voltak az első klub körülbelül, amelyik ezt elkezdte még annak idején.
Úgyhogy nyilván ez sem, ennek a lendülete sem tart ki örökké, mert azért a tengeren túli piacokon, vagy az olyan piacokon, ahol mondjuk adott esetben nincs a szurkolóknak gyökere a klubhoz, akkor nem biztos, hogy a Manchester United-et fogja választani, mit tudom én, egy amerikai vagy egy ázsiai drukker.
Én viszont, ha már mondtad ezt a globális, mondjuk így brandépítés, márképítés, szerinted még mindig a Manchester United az első, vagy már mondjuk a dobogón sincs?
Hát ezt nem tudom.
Én azt gondolom, jelenleg nagyon-nagyon sok okból legalább 3 vagy 4 klub pillanatnyilag előrébb tart a Manchesternél.
Nem tudom, hogy globálisan a City-t hova lehet elhelyezni. A Liverpool az lehet, hogy...
És mivel Liverpool legkevésbé teszem
ennek
hozzá.
A környékéjel, és akkor ott van a két nagy spanyol, a
így van. A Real Madrid. Ők mindenképpen jelen pillanatban előrébb tartanak, mint a Manchester United.
De nem tudom, mert nem tudom pontosan,
és
hogy...
Bevallom őszintén, a harmadik, aki nagyon-nagyon elgondolkoztam, és nem örülök, hogy ki kell mondanom, de a Juventus is azt gondolom, hogy előrébb tart.
Aha, elképzelhető. Nem tudom, ebben a témakörben én nem vagyok annyira ott.
Juventus nyilván Ronaldóval azért egy elég jót húzott ebben a szempontban, aki segíti az egésznek az építkezését. Másrészt ez a Juventus egy baromi tudatos csapatépítési, meg terjeszkedési politikát is folytat. Uh-huh. És most márképítés lett, azért nem feltétlenül csak azt értem, hogy mennyi bevételed van, meg minden ilyesmi, uh-huh. hanem az ismertséget, hogy neved. Ez pillanatilag a Manchester Unitednek nincsen olyan játékosa, akire globálisan azt mondanák, hogy na rá most érdemes odafigyelni. És ez a kategória nálam még most Pogba sem a jelenlegi uh-huh. teljesítménye alapján. Tehát nem ragyok ki abból a kórusból.
Hát erre nem is játszik, mert sérült.
Igen. De amikor játszott, akkor sem lehetett azt mondani, hogy na, van Pogba, meg van 10 más.
Hát a játék miatt nem, igen, de mondjuk a közösségi média jelenléte miatt azért elég hangsúlyos szereplőnek
ezt
számít.
Ezt még talán tudom osztani, de most pillanatnyilag a Juventusban, a Real Madridban, meg a Barcelonában is van olyan, aki ezen a téren mindent egybevetve. Paris Saint-Germainben is, igen. Van, aki előrébb tart nála. És a másik az, hogy például a Juventusnál érzem azt, hogy már készen állnak egy újabb lépcsőfok megtételére. Tehát azért olyan véletlenek szerintem nincsenek, hogy az előző idényben képesek voltak, mondhat ezt, hogy viszonylag könnyedén megszerezni azt a Matthijs de Ligtet, akit akart mondjuk a Barcelona is.
Igen.
Előtte idényben ugye megszerezték Ronaldot, és azért most már olvastunk olyanokat, hogy a Real Madridnak elég komoly vetétársa lehet a Juve, mondjuk Bappéért folytatott versenyben is.
Igen, mert a pénzük Ronaldo, megvan hozzá. Ronaldoért nem feltétlenül kellett olyan nagyon versenyt futni, hanem inkább ott szerintem az volt a hogy mondjam, tehát nem más klubokkal kellett versenyt futni, hanem meg kellett győzni Ronaldot, illetve elő kellett teremteni az anyagi feltételeit Ronaldo szerződtetésének és fizetésének, ami mondjuk 5-8 évvel ezelőtt nem biztos, hogy a szériás klubnál eszünkbe jutott volna, hogy ez egyáltalán lehetséges, még egy 33 éves világsztár esetében sem, aki éppen még vagy akkor is még a simán világklasszis kategória volt. Illetve igen, De Ligt esetében az, hogy szintén az sem volt egy mindennapos történet az olasz bajnokságot tekintve, hogy egy Barcelona, vagy akár Paris Saint-Germain elől egy olasz klub, hoppol el egy játékos. Tehát ilyen szempontból nyilván a Juventusnak az ereje az növekszik, és ugye azt is mondták Ronaldo érkezésekor, hogy a következő cél az, hogy a következő Ronaldo-t most idézőjelben nem 33, hanem mondjuk 20 évesen szerződtessék.
Igen.
Aki, és itt lehet Mbappéről is gondolni, nem tudom. De nyilván ezt a fajta vonzerőt egyébként nem is érzem mondjuk a Manchester United-be. És ezt a fajta vonzerőt igazából csak pénzzel tudod kipótolni. de akkor is nyilván eljöhet az a pont, amikor azt mondod, hogy jó, túl sok pénzt akarnak rólam legombolni, akkor ezt már nem fogom megengedni magamnak.
Egy kérdés, mert több angol száz irodalmat olvasol, meg nyilván családi kötődés is van. Olvastál arról valamit, hogy van a véleményed arról, hogy ha mondjuk el kell helyezni a Manchester United válságát ahhoz képest, mint amikor Ferguson érkezett. Ahhoz képest ez a mélyebb, vagy az volt a mélyebb?
Nem tudom összehasonlítani a kettőt, mert jól emlékszem, Fergusonnak talán 4 év telt el az első trófeájáig.
Ez így, nem is az, hogy első négy év, tehát az, hogy amikor odaért az öreg. Mert ebben azt mondom, hogy itt is nyilván időt kell adni, még ezt fölépítik újra. Csak az a baj, hogy az idő, mintha úgy tűnne, mintha nem föl, hanem lefelé építenék ezt a klubot pillanatilag. Edzőről edzőre.
4 év alatt egyébként át lehet építeni a klubot, sokkal rövidebb idő alatt is.
Igen, csak kérdés az,
hogy... De nem kap ennyi időt már szerintem.
Hogy kell 4 év, több kell, kevesebb kell, ez érdekelt az, hogy...
Hát szerintem 4-5 év biztos kell, bár elég nehéz meghatározni. Mondjuk talán azért nem jellemző a nemzetközi futballra, hogy mondjuk annyira változnak az erőviszonyok, hogy azt mondom, hogy most akkor a Manchester City 3 évig vagy 4 évig szar lesz. Mm. Lehet, hogy befut egy-egy rossz szezon. Hát 4-5 év szerintem ehhez kelleni fog. Igen, attól függően, hogy mennyi pénzt áldoz a klub erre.
Hát csak az is, mert egyetértek, hogy sok év kell,
másrészt pedig... De benne lehet az is, hogy jövőre elindulnak megint egy teljesen más irányba, és akkor megint gyakorlatilag nullázzák.
Igen, ez olyan, mint amikor hajlan a magyar vállalatot, ugye 2 évente kezdtük azt, hogy na, akkor építsük újra az egész magyar labdarúgó vállalatot. Ugyanakkor látva mondjuk az angol élcsapatok közül City Liverpool nál bemutatott építkezést, ami eléggé tudatosnak tűnik, és nem holnapra, meg nem holnap utára, szóval picit hosszabb időtávra. Őket megközelíteni, utolérni, azt szerintem a jelenlegi Unitednek különösebben átgondolt stratégia nélkül szinte lehetetlen. Ez ad hoc jelleggel sem fog
működni. Ez a különbség a klubok közül, tehát pénzügyileg szerintem nem áll rosszabb a United egyelőre, mint a Liverpool, vagy
gondolom,
a Manchester City. Bajnokok ligáját nem tud ajánlani, ez az egyetlen hátrányos pontja velük szemben. De a fő az tényleg, hogy ezeknél a kluboknál, Liverpoolnál és a Citynél úgy néz ki, hogy van egy jól működő struktúra.
Mondtad, bocsánat.
Tehát tegyük fel, Guardiola távozik a Citytől, az most már a harmadik idénye, már
negyedik
idénye. Tehát ugye neki 4 idény volt a csúcsa egy klubnál. Mondjuk tegyük fel, lehúz 5 évet Manchesterbe. Tartok tőle, hogy attól még nem lesz egy hatalmas paradigmaváltás a Citynél, hogy ő távozik, hanem próbálnak valami hasonló szellemben tovább haladni. Persze ez nyilván nehéz.
Biztos, hogy nehéz.
Megjósolni.
Több okból is nagyon nehéz, ugye. Viszonylag közelről lehetett látni azt, hogy mi történik akkor, hogyha Guardiola ott hagy a csapatot, és hogyha mondjuk az a filozófia, amit ott meghonosított, az klubidege. Ugye a Bayern Münchennél nem is tudták azt a paradigmát folytatni, ami Guardiolánál meghonosodott. Ugyanakkor például a Barcelonánál...
De nem is biztos, hogy akarta az adott vezetőedző.
Az így van, és
mégis Carlo
Ancelotti kezdett a... Erre mondom azt, hogy azért a Citynél is én ezzel óvatosabban bánnék, mert mi van, hogyha ott is jön egy kicsit más habitusú edző. Hát szerintem az például egy nagyon fontos kérdés, hogy a filozófiához próbálsz meg edzőt keresni, vagy pedig adaptálod az általad kiválasztott edző filozófiáját a helyzetre, még akkor is, ha az előző filozófiád angol szinten okvetlenül hibátlanul működött, európai szinten meg majd meglátjuk, hogy milyen, mennyire fog működni.
Ez szerintem ez a helyzet adja, tehát hogyha átépíted úgy az egész klubstruktúrát, hogy a csapat egy viszonylag egységes játékstílusban játszik, és az utánpótlás csapatokat is próbálod erre vezetni, illetve az utánpótlásra is próbálsz olyan profilú játékosokat szerezni, akik aztán ebbe a nagy csapat által játszott stílusba beleillenek, akkor szerintem kontraproduktív lehet, hogyha gyökeresen más irányba indulsz. Szerintem a Bayernnél talán nem voltak ilyen mély gyökerek, mint mondjuk most a Citynél.
Ugye egy évvel előre rövidebb volt az ottani periódus.
Másrészt mondom, azzal, hogy Ancelottit nevezték ki, azzal azért más típusú edzőt hoztak. Lehet, hogy azt gondolták, most nagyon csúnya mondom, hogy egyszerűbb, tehát hogy a Bayern akkori keretében egyszerűbb úgymond visszabontani, vagy egyszerűbb más irányba elindulni, hiszen azért, oké, megint most a Barcelona visszautalva azért nem egy olyan csapat volt, amelyik mondjuk 6 éves kora óta ilyen stílusban szocializálódott.
Ezt kétségtelen. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy már csak a közelmúlt, vagy régebbi múlt hagyományhoz képest is, a Citynek nem lehetett olyan mélyen gyökeredző futball filozófiája, mint amilyen mondjuk a Bayernnél volt. És ugye kezdettől mondjuk Guardiola 2013-as érkezéséig. És a Bayernnél Guardiola filozófiája testidegen volt, és könnyebb volt áttérni, visszatérni, tök mindegy melyikét használni egy másikra, mint mondjuk a Citynél, ahol azért kialakult City futballkultúra Guardioláig nem nagyon létezett. Még akkor sem, amikor megnyertek bajnoki címet. Guardiolával viszont most létrehoztak egy olyan fajta rendszert, akár a pályán, akár szellemiségben, amire hosszú távon akár építhetnek is, és azt mondhatják, hogy igen, ez a Manchester City. Bizonyos szempontból. Persze. És akkor lehet, hogy itt azt mondják, hogy oké, akkor én inkább ehhez keresek szakembert, és nem fogok homlok egyenes más csinálni, mint az előző 4-5, tök mindegy hány idejében majd amennyit Guardiola ott fogja eltölteni, és sikeres volt számunkra.
Ezzel mondom, hogy a Citynél ezt nem érzem, még a Unitednél továbbra is szerintem benne van a pakliba az, hogy majd 2 évente más irányba indulnak el, de hát hogyha már szó esett a Bayern Münchenről, tudom, hogy addig várod, hogy áttérjünk erre a témára, itt volt egy elég csúnya Frankfurt elleni vereség a hétvégén, úgyhogy a Bayernnél úgy döntöttek, hogy kirúgják a Frankfurt korábbi edzőjét, Niko Kovácsot.
Igen. Volt ilyen.
Tehát itt megint az, hogy irány, meg stílus, meg elképzelések. Ugye szerintem ez megint egy nagyon összetett kérdés a Bayern részéről. Hát ugye bő 10 évvel közül már el akartak indulni egy másik irányba, és Klinsmann tűnt a modern, fiatal, hát hogyha nem is annyira fiatal, de azért annak az edzőnek, aki ilyen modernséget visz, ebből lettek mindenféle buddha szobrok, meg mit tudom én, meditációs szobák, meg fene tudja, hogy micsoda.
Ott volt minden. Úristen.
Az ugye az annyira nem jött össze. De aztán utána jött Van Gaal, aki hogyha azt mondjuk, most nyilván nem vezet egyenes vonal Van Gaaltól Guardioláig, azért vannak hasonló elképzelések, vagy hasonló alapok, hogyha az Ajaxot és a Barcelonát nézzük. És közben persze még volt Henkes is, aki most nem azt mondom, hogy gyökeresen más vonalat képviselt, de azért nyilván nem az a típus, mint Van Gaal és Guardiola, de azért valamerre elindult a Bayern München, és aztán szerintem Guardiola volt a hiányzó kirakós, vagy a kirakós hiányzó darabja, még legalábbis így ezért érkezett, hogy legyen egy stílus, legyen egy identitás, de ugye aztán jött Ancelotti, aztán megint visszajött Henkes egy kicsit, és aztán jött Kovács. Hogy ez megint egy ilyen identitáskereső időszaknak tűnik, főleg azzal, hogy azért ez a vezetői tandem is hát jelentősen átalakul, vagy változik, ami nem feltétlenül szerencsés, vagy nem feltétlenül ígéri azt, hogy azonnal is sikerek lesznek. Tegyük hozzá, az elmúlt 7 évből kiindulva most bárki ül le a Bayern kispadjára, valahogy majd megnyerik a bajnokságot.
Persze, ez nyilván így van, és hát ugye azért az elmúlt, tehát mondjuk a Guardiolától indulsz ki, és eljutsz napjainkig, az ebbe az időintervallumba 2 hét idény volt, azt hiszem, mostani talán a 7. Ebben az időszakban azt hiszem 4-szer duplázott a Bayern, tehát nyert bajnokságot és német kupát. De igazából szerintem ez most egy ilyen minden szinten kicsúcsosodó hát válság, vagy ilyen színpadi előadás, hogy nem tudom mi volt, amin baromira nem lehet röhögni. Kívülállóként nyilván lehet rajta tök jól röhögni, de ha csak azt nézzük, hogy vezetői fronton mi történik, és mondjuk Guardiola volt, meg Henk, ez az utolsó két olyan rendszer, akiből tényleg maximálisan egyetértettek, hogy ő legyen.
Bocsánat, hogyha a vezetőségről beszélünk, akkor azért azt értemes megjegyezni, hogy esetleg nem minden hallgatónk tudja, hogy ugye Uri Hoeness a klubelnök még november 15-éig, és Karl-Heinz Rummenigge pedig a klubot működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatója, tehát ők a két legnagyobb hatalmú embere a Bayernnek. Tehát most beszéltünk arról, hogy ki a sportigazgató, teljesen mindegy.
Tehát én azt gondolom, hogy a vezetőség alatt szinte kizárólag Rummenigget és Hoeness szoktam érteni. Mm. És ugye ők legkésőbb Kovács kinevezésétől egyre jobban távolodnak el egymástól.
De jól emlékszem, a Hoeness volt inkább a erőltessük a német vonalat. Német
Hoeness volt az, aki erőltessük a Kovácsot alapvetően edzőként, és igen, ő neki mindig az volt az álma, hogy a Bayern Münchennek kell adnia a német labdarúgó váltott felét.
A Rummenigge meg inkább menjünk el Katarba, meg Tájföldbe túrázni. Jó pénzért, és igazoljunk sztáredzőket, sztárjátékosokat. Ez adott esetben külföldiek. Most nagyon persze, nyilván nagyon leegyszerűsítem a két félnek a stratégiáját.
És ugye, amikor edzőt kellett keresni a másodszor, harmadszor nyugdíjba vonuló Henkes helyére, akkor ugye ő lesz mondta azt, hogy Nikó Kovács, Rummenigge mondta azt, hogy Thomas Tuchel. Uh-huh. És nyilván az erősebb kutya az akkor még Hoeness volt, és ebből lett egy Nikó Kovács-féle megoldás, aki az érkezésekor semmiképpen sem volt az a formátumú edző, mint amit Rummenigge megálmodott egy még inkább nemzetközivé váló brandhez. Uh-huh. És most már tudjuk, hogy nem is lesz az a formátumú edző, legalábbis első körül biztosan nem. És azt gondolom, hogy ő nem hagyott olyan nyomokat, hogy neki lenne ide olyan visszatérésre lehetősége, mint volt az egy-két olyan edző, aki múltban több periódusban is jelent a Bayern Münchent. És ugye ez több és több helyen bontotta meg folyamatosan az egységet, akárcsak a vezetőségen belül. És nyilván ez onnantól kezdve már gyűrűzött lefelé. Tehát azért, hogyha van egy 1100 alkalmazott jól a Bayernnek most a játékosokon kívül. Most azért, hogyha azt látod, hogy fönt a piramis csúcsán a két ottani ember között azért az egyik legfontosabb kérdésben nincsen meg a harmónia, az azért lefelé is tudja éreztetni a hatását.
Igen, meg hát ez nekem úgy tűnt, hogy most nem tudom, hogy ez ezzel összefügg, de hát azért ez a Bayernnél a nyilvános beszólogatás az soha nem állt távol akár a játékosoktól, akár a vezetőktől.
Ebben ugye Hoeness azért egy elég jelentős iskolát teremtett.
És hát nyilván, amikor Hoeness leköszön, és mint megtudtam, mert ezen átsiklottam, még igazgató tanácsi tag marad, ez még nem, szóval nem feltétlenül jelenti azt, hogy az erőviszonyok jelentősen Rummenigge felé fognak billenni, és hogy nem lesz-e ugyanígy nyilvános üzengetés, vagy háttérharcok.
Figyelj, ezt már most abból lehet látni.
Rummenigge 2021-ig marad utána.
Igen, és ugye neki is ott van a kijelölt utóda már, aki
Oliver
Kahn munkába, így van Oliver Kahn. Az szinte egy érdekes egyeniség. Pont van egy, amikor jöttem befelé, olvastam, hogy maga Rummenigge mondta azt, hogy igen, Uli Hoeness-nek lesz beleszólása az új edző kiválasztásában.
Ez furcsa egyébként.
Tehát ez furcsa, így van.
Hát és ugye papíron 10 nap múlva leköszönő.
Van egy kijelölt elnök már, tehát nyilván az elnökválasztás is olyan lesz, mint az
ilyen Herbert Heiner, aki ugye általában Hoeness-nek az egyik jó barátja.
Ez így van. Ugyanakkor már azért megnézegettem azt is, hogy őről amit kell tudni. Ugye az Adidasnak volt a főnöke, annak idején úgy került kapcsolatban a Bayern Münchennel. Egy baromira jó cégvezető, aki egészen biztos, hogy sportszakmai dolgokban nem akar majd beleszólni. Ugyanakkor az is biztos, hogy ami viszont az ő fennhatósága alá tartozik terület, azt kontrollálni szeretné. Uh-huh. Hát ez például egy érdekes problématikához is tud vezetni, hogy amikor majd Uli bácsi, mint nyugdíjas igazgatótanácsi tag azt mondja, hogy ez így legyen, és akkor elnök bár meg azt mondja, hogy kedves Uli, kussoljál, te már csak második vagy, vagy harmadik, vagy negyedik vagy a ranglistában. Na ezt a beszélgetést megnézném, hogy lesz-e ilyen, uh-huh. és ha igen, akkor hogy zajlik le. Tehát nem tudom, hogy ez így szerencsése, hogy a Bayern München tulajdonképpen megcsináló Uli Hoeness, mert azt nem lehet elvitatni tőle, hogy ez az ő életműve, hogy amikor olyan 20 évesen bekapcsolt a klubba, és most itt tart a Bayern ahhoz képest, ebben messze neki van a legnagyobb szerepe. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy azért ezt ő mindig azt mondja, azt a kifejezést használja, hogy Lebensweg, tehát hogy élet, uh-huh. életmű. És mégis azt gondolom, hogy most kellene eljönnie annak a pillanatnak, amikor túl kellene lépni Hoeness nagyon sok területen való ötletelésén. És nagyon félek attól, hogy ez a túllépés nem fog bekövetkezni, és ha már Manchester United-ről beszélgetünk, akkor Hoenessnek a szelleme az ugyanúgy fog kísérteni, mint ahogy mondjuk Ferguson-i kísért a Manchester United-t.
Hát, igen, igen, most eszembe jutom, amikor beszéltünk erről. Azért szerintem Ferguson befolyását nem mérhetném a Hoenesséhez, hiszen legalábbis ez nyilván pletyka szint volt, hogy ő is igazgató tanácsi tag, mint Bobby Charlton, hogy például ők nagyon ágáltak Mourinho ellen, sőt, ugye Charlton még nyilvánosan is nyilatkozott ennek kapcsán, és igazából az elég magasra tett a Unitednek a vezetősége. Viszont Hoeness részéről ugye azt is lehet olvasni, hogy azért neki a vezetőségben több ilyen bebetonozott embere marad. Tehát egyrészt nem látom olyan alkatnak, aki nagyon visszavonulna, tehát aki hát nagyon magától a háttérbe lépne. Illetve ha még ilyen erre kényszerül is, az sem feltétlenül csökkenteni a befolyását. Amivel az, hogy most neki befolyás van, az nem feltétlenül baj, csak az a baj, amikor mondjuk két frakció van egy vezetőségen belül, és ezek más gondolnak.
Hát és így van, és ugye ez például az edzőkérdésnél nem tudom, hogy fog megvalósulni. Ugye azt lehet látni, hogy amikor két frakció van és ketten más-más gondolnak Niko Kovácsra, annak ez a vége, mert ez a döntés, ez az elmúlt hónapok történéseinek egy teljesen logikus következménye volt. Itt nem, most az, hogy kirúgták, a Kovács mondott le, közös megjegyzés, tök mindegy. Ennek meg kellett történnie. Bár azt gondoltam egyébként, hogy megvárják a szünetet vele, ugye az még egy hét lett volna. Uh-huh. Mert most azt, hogy az olimpiakos mi lesz a bélbe, az a fenét érdekelt, az már.
Azt a Bayern ugye azt hiszem X-el is továbbíthat, hogyha Tatanem megveri az Vezdát, akkor Bayern egy X-el tovább.
Ne gondoljuk azt komolyan, hogy a Bayern ugye 3 mérkőzés, nem szerez 3 pontot, és nem jut tovább, tehát ezt hagyjuk. Úgyhogy abból a 3-ból 2 hazai meccs. Tehát én azt gondolom, hogy az edzőkérdés még azt is simán elképzelhetőnek tartom, hogy be van dobva most 5-6 név a kalapba legalább.
Igen, majd ezekre is rátérünk.
Szerintem az edzőkérdés ugye az lett deklarálva tegnap, hogy a november 22-i Düsseldorf elleni idegenbeli meccsre kell új edző. Kész. Uh-huh. Abban nem vagyok biztos, hogy az új edző kinevezése az nem csak június 30-ig fog szólni. Mert azért amennyire most olvastam nagyon-nagyon sok újságot tegnap előtt Németországban, és nagyon-nagyon az jön le, hogy oké, bedobták csomó helyen Mourinho nevét. Mourinho-nak sokkal több az ellenzője a...
Várjál, még majd rátérünk az edzőkre, csak még egy témáról nem akartam. Ugye a játékosok, ugye jól emlékszem, Neuer nyilatkozott a Frankfurt elleni meccs után, hogy
változtatásra van szükség. Csak őt engedték nyilatkozni.
Ő azt mondta, hogy változtatásra van szükség. Aztán ugye Müller, aki számomra mindig is egy kicsit ilyen enigma volt, hogy neki hol a helye, van-e helye, Ugye pár hónappal ezelőtt azért nyilvánosan ő is iránkozott egy kicsit, hogy keveset játszik, és aztán hogy nem meg elkezdett többet játszani, ha jól emlékszem, ez így nagyjából így nem utána kezdett elő többet játszani?
Nem kezdett el többet játszani. Hát. Tehát Kovács elkezdett, a Müller például beletartozik abba a részbe, ahol Kovács kommunikációs öngyilkosságot követett el. Uh-huh. Ugye a kommunikációs hibákat, azokat egy idő után már szakmányba szállított a Kovács. Tehát előszomban is voltak bajok, mert minden ilyesmi. De ebben a szezonban Zani átigazolása története, amikor ő már egy ilyen átigazolási tervet előadott szinte kész tényként, és neki kellett utána bocsánatot kérni, ez miatt nyilvánosan, hogy megsértette a Cityt meg a Guardiolát is. Ez többletes fasság volt. Nyilván az, hogy a Müllert a Bayernnél, tehát majd rakjuk azt, hogy Bayern München, Thomas Müller, aki tényleg ősbajor, ráadásul még világbajnok is, meg még tud is futballozni, meg most már lejátszott az 500. tétmeccsét a Bayernben, őt vészmegoldásnak bélyegezni, az azért elég kemény. Tehát nem volt megfelelő a szó használata. Hozzáteszem, baromi nehéz egy olyan helyzetben szerintem jó szavakat választani, amikor aztán fölülről baromira nem kapod a támogatást, és van egy olyan sportigazgatód, aki nagyon sok mindent csinál, de el tud baszni fontos átigazolásokat. Tehát a Timo Werner a Bayern Münchennek az kb. Tálcán volt felkínálva a nyáron. De tényleg, itt írd alá, drága Timo, ezt az 5 éves szerződést, kb. Ennyit kellett csinálni, nem történt meg. Hudson-Odoit elkúrta, szintén, és még lehetne azért így átigazolási dolgokat találni. És az a Salihamidzic soha nem vette a bátorságot ahhoz, hogy elsőként kiálljon a nyilvánosság elé, és igen, azt mondja, hogy ez, az vagy amaz az én felelősségem. Kovács mindig kivert állni, oké, mondott ordas nagy hülyeségeket is, de ő legalább kiállt és próbált magyarázat adni valamire, vagy próbált felelősséget válni valamire. Tehát például Salihamidzic magatartását azt én baromira nem értettem ebben a történetben, és ami még rosszabb lesz belőle, hogy ebből a jelenlegi pozícióból ő nagyon úgy néz ki az új struktúrában, még följebb lép, és még nagyobb felelősséget kap a szakmai területen. A klubon belül őt sokkal jobban kedvelik, mint mondjuk Kovácsot kedvelték bármikor is, tehát lehet, hogy ez könnyebben átmegy. De nem megkerülve a játékosok felelősségét. Azt azért nem merném mondani, hogy Kovács ellen játszottak, de azt igen, hogy nem tettek meg mindent Kovácsért.
De egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy szerintem most akár így történt, akár nem, majd a Dortmund elleni meccs az lehet, hogy ráerősít a hasonló teóriákra, nyilván főleg akkor, hogyha Bayern esetleg egy magabiztosabb győzelmet arat, akkor lehet, hogy sokan nem mossák le magukról, hogy edzőt akartak buktatni.
Az már Ancelottira is megvolt. Megvolt az 5 ember, oké, abból már csak 3 van itt, de ott is már megvolt, hogy ki az 5. Tehát itt is azért lehet tudni, hogy ebben a szezonban a Bayern Münchenből, a Bayern szinthez képest, mondjuk nyilván kevesebb meccset láttad, azért inkább megkezdem törni a témadám, hányan játszottak egyelőre úgy, hogy önmaguk szintjéhez képest jól?
Lewandowski.
Igen.
Gnabry.
Nem.
Most nem tudom, hogy Coutinho-t lehet-e ide sorolni, aki azért volt egy jobb időszaka, de nem hiszem, hogy neki bármiben döntő szava lenne.
Nincs. Nem is a döntő szava miatt, de a játéka miatt sem.
Neuer.
Igen, ez 2.
Kimmich.
Nem. Kimmichet azért nem merném mondani, mert ő ugye túl sokat pendizik a két pozíció között, tehát ez is például Kovácsnak egy kurva nagy hibája volt, hogy azt mondja, vagy ez, vagy az. De akkor játszom már hosszatában, nem lehet úgy jól játszani folyamatosan, hogy egyszer játszol a védekező középpályást, aztán meg utána jobb hátvét, és azt így folyamatosan váltogatni kell, ez nem jó.
Hát,
ne keres többet, nincs több. Ez a német újságok egybehangzó értékelése szerint, hogy Neuer és Lewandowski az a két játékos, aki folyamatosan képes volt Bayern szinten magasan teljesíteni. Kész, nincs több.
Hát sőt Lewandowski magához képest magát is felülmúlja.
És ugye ez lesz a probléma, hogy Lewandowski most meg kell műteni. Az a kérdés, hogy mikor operálják meg. Ő azt szeretné, hogy a szünetben operálják meg. Tehát, mint a szombaton játszik még a Dortmund ellen, és aztán utána ugye lesz 14 nap, és ugye megvan az a szabadság.
A lengyelek pedig, ha jól
emlékszem, kijutottak az elmére. És megkapta azt a szabadságot a szövetségkapitánytól, nyilván azért ő sem hülye, hogy a Bayernnél jobba kellni, hogy ő döntse, hogy mikor van a műtét. Tehát azt mondta a kapitány, kedves Leva, ha akarod, most műtesd meg magad, 10 nap kell a felépülésedhez, az pont frankon bejön ebbe a szünetbe, és tök jó. És szerintem ez lenne a helyes megoldás is. És nem várni a téli szünetig, vagy az ősz második felében. Sőt, tehát most baromira függ a Bayern Lewandowski-tól. És ugye itt jön az a szempont, hogy bizony sok játékosnak most tényleg teljesítenie kell. Tehát akiknek mindenképpen van mit letenni az asztal, az nyilván Coutinho, aki ugye az állásáért is kell, hogy játsza. Perisic, hát nem nagyon robbant be a Bayernbe, mondjuk így. Nyilván Müller kérdés nagyon-nagyon érdekelni fog, hogy mit játszik és mit nem. Cuisance az who the fuck is egyelőre, tehát ő azért most egyelőre kezd beigazolódni, hogy a Gladbachtól azért nem véletlenül engedték el annyira lazán. Tehát ott azért, amit olvastam most is így a ottani vezérkart, hogy azért ott voltak gondok a hozzáállással, itt meg egyelőre nagyon nincs is miről beszélni, mert nincsen. És hát ugye még egy Thiago, aki szerintem pályafutása legmélyebb válságát éli. Nekik biztosan kell teljesíteniük. Amit Kovácsnak rónék, tehát velük nyilván nem találtam el a közös hangot, játékosok is pofáztak, hogy edzésen nem volt megfelelő szakmai gyakorlás, meg ráhangolás, meg Kovács ugye azért a motiváció terén is szenvedett hiányosságokkal. Ami viszont abszolút Kovácsnak rónék fel, mert ez az előzőek, ezek ízlések és pofonok, tehát döntse, aki akarja, az, hogy a védekezést nem tudta összerakni. Tehát az, hogy lement 10 forduló a Bundesligába, 2-ben szóta meg a Bayern kapott gól nélkül. 2-ben az vitt. Az összes többi meccsen kapott volt a Bayern München, ilyet nem lehet csinálni. Úgyhogy alapvetően az alapanyagot nem rossz, mert azért egy olyan védelem, amiben ott van mondjuk Kimmich, Pavard,
Hernández,
Süle, Boateng, Alaba,
az bészmagodás,
Javi Martínez, Davis, ugye utóbbi kettő inkább bészmagod, ez 8 ember a 4 posztra, ezzel kellett volna tudni mit csinálni. És erre még azt sem lehet magyarázat, hogy a Hernández később épült föl, tehát ő nem tudott rendbe jönni, hogy Süle most már ebben a szezonban valószínűleg nem játszik, hogy Boatenget el akarták adni, és későn derült ki, hogy itt marad. Ezek nem lehetnek magyarázatok. Tehát egy edzőnek nem azzal kell foglalkozni, hogy mi lesz, ha, az, hogy mi van. És Kovács kegyetlenül nem rakta össze ezt a védekezést. Tehát a Frankfurt ellen szerintem Pavard helyére nyugodtan be lehetett volna állítani téged is, mert annyit te is csináltál volna, mint Pavárat művelt. Úgyhogy az előző fordulóban még ugye képes volt ordinári nagy gólt is rúgni.
Na de, ugye beszéljünk az edzőjelöltekről. Mondok neveket, aztán próbáljuk viszonylag röviden. Ugye Mourinho szerintem nagyjából most annyit kell tudni, hogy a Bayern drukkerek azért imádkoznak, hogy legyen az Arsenal menedzsere, az Arsenal drukkerek meg azért, hogy a Bayernnél. Azért most inkább azt tűnik a realitásnak, hogy egyik csapaté sem lesz.
Egyetértek vele. Azt gondolom, hogy a Bayernnél túl sokan ellenzik az ő érkezését, és amit írnak a Bayern fontos legjobban értesült újságok, kapcsolatfelvétel Bayern és Mourinho között nem történt meg.
Hát tegyük hozzá, hogy azért az stílusilag elég erős távolodást jelentene.
Nem tudom, hogy most...
Mondjuk a Bayernnél szeretnének, másrészt az, hogy azért Mourinho-nál megvolt, szerintem már eltűnt ez a hogy mondjam, aurája, hogy a Real Madridnál is megvolt az, hogy jó, átállunk a, ez az én kifejezés, amit használunk, átállunk a sötét oldalra azért, hogy nyerjünk és megtörjük a Guardiola-féle Barcelona egyeduralmát, és ezt megéri meglépnünk ezt, hiába kapunk egy bizonyos csomagot, meg hiába tudjuk, hogy mit kapunk Mourinho-tól. Nézd, de mintha már ez sem lenne meg vele kapcsolatban.
Én Mourinho érkezésére 2013-ban nagyon tudtam volna örülni. Most már nem tudnék örülni. Tehát el tudnám fogadni és megnézni, hogy mi van, de azt gondolom, hogy most ennek a csapatnak nem egy Mourinho, hát a habitusos nem jó szó, de nem egy Mourinho stílusú edzőre van szüksége, sem játékban, sem kommunikációban. Hát, még egy alfa állat nem kell
lesz meg Rummenigge mellé, mert így is sok lesz.
Azt mondom, főleg a Bayernben, mert ugye megnézzük, azért a Real Madridnál is kipöckölte Valdánot, gyakorlatilag ott is mindenféle belharcot kreált. Ha épp nem jönne ki Saliha Micsicsel, akkor annak megint nagyon csúnya vége lenne.
Ugye elszabadult hajóágyút ráküldeni egy ilyen, szétességben lévő klubban, az nem jó ötlet szerintem. Jó, Mourinho kivégezte.
Menjünk tovább. Ráfrányik.
Szerintem nem lehet elhozni a Red Bull Birodalomból, aminek ugye most pillanatilag az ő ilyen futballszakmai igazgatója körülbelül.
És nem is tudom, és nem is el is jönne egyébként.
Szerintem egyébként igen, azt meg Bayern München kispadjáért azért nagyon kevésen német edzőt tudok mondani, aki nem hagyná ott azonnal a munkáját. Jürgen Klopp, pont, kész. Uh-huh. Szerintem kb. Ez egy. Te esetleg Tuchel.
Hát csak én úgy érzem Rányiknál, hogy az elmúlt durván 5-6 évben nem az edzősködés jelenti számára a prioritás.
Rányik képessége, nem is az, hogy képessége, Rányiknak a jelenlegi helyzetben való megoldására nagyon megosztott a Bayern vezetősége. Szerintem nem akar, tehát nem lenne konszenzusos jelölt, és az az elmúlt évek ismeretében nem lenne jó megoldás.
Jó, menjünk tovább, Arsène Wenger. Lehet-e ő az edző, akire azt mondtad, hogy az az érzésed, ha edzőjön, az június 30-ig szóló szerződést kap? Lehet-e ez Arsène Wenger?
Ha Wenger lesz a megoldás, szerintem nem ő lesz a megoldás, tehát én majd mondom, hogy lesz a megoldás, szerintem. Ha Wenger, ha jön, akkor 2 évet legalább kell neki adni, de inkább 3-at. Uh-huh. Wenger stílusa szerintem jó lenne, meg nyugodt, meg perfektű beszél németül, az tök jó. Wenger szerintem az lenne az alapvető baj, hogy idén közben ő ebben a futballvilágban nem épített csapatot. Tehát az, hogy amikor leigazolták Japánba, és akkor jött idén közben az annál, az hol van már? Senki nem emlékszik rá. Most azért itt építkezni nagyon nehéz lenne, és szerintem neki az is gondot jelenthet, hogy nincs olyan fiatal játékos, aki ez nyúlva. Ő azért szeret egy-két fiatalt felfedezni. A Bayernnek most pillanatban nincs
után. Hát, hogyha most az arzenálos pályafutásából indulunk ki, akkor nyilván... Nem biztos,
hogy... Miből tudsz másból kiindulni?
Nem biztos, hogy egy az egyben rá lehet húzni.
Lehet, de azt gondolom, hogy Wenger már nem akar edző lenni feltétlenül. Wenger szerintem majd egy ilyen jól fizető arab válogatott szövetségkapitányi posztját el fogja vállalni.
Hát, nem biztos, hogy egyetért, de majd meglátjuk.
Én azt gondolom, hogy nem ő lesz a befutó.
Ten Hag.
Na, ő már része annak a megoldási tervnek, amit mondtam. Én szerintem
az... Nem fog idején közben jönni, szerintem.
Ezért mondtam, hogy az új edző az Hansi Flick lesz, akit majd kineveznek június 30-ig, és Ten Hag meg július 1-ével átveszi a hatalmat. Nálam ez a verzió lenne a befutó. Azt gondolom, hogy
viszont Ten Hag mellett az, hogy volt a Bayernnél, az, hogy teljesít az Ajax-szal, vagy az, hogy szintén filozófiailag valahol egyivásonak tekinthető mondjuk Guardiolával.
Szerintem az utóbbi a legfontosabb nekem. Az, hogy az Ajax-szal be tudtam mutatni, hogy egy baromi támadó felfogású futballal lehet nagyon szép eredményeket elérni, és azért, hogyha Ten Hag érkezik majd ide, mondjuk érkezhet ide 2020 nyarán, akkor azért lehet egy olyan fiatal mag, ami mondjuk ott van ugye Pavard, Hernández, Kimmich még nem lesz öreg, 25-6 lesz
közben.
Tessék?
Zűlösen.
Azt nem szeretem annyira. Nyilván Havertz érkezni fog, azt kell, hogy gondoljam. Ott van Davis, ott van Gnabry, ott van Coman, de mind-mind fiatal játékosok, akikkel lehetne játszani azt a Ten Hag-féle futballt, amiért tavasszal szinte teljes Európa megőrült az Ajaxnál. Uh-huh. És biztos vagyok benne, hogy Ten Hag az Ajaxtól is tudna hozni olyan egy-két játékost, aki beleérne ebbe a rendszerbe. És ugye addig miért Flickre voksolnék? Egyrészt, mert őt baromira szeretik a játékosok.
De az a biztos, hogy most a következő két meccs az övé. Az Olympiákhoz.
Így van. Tehát baromira szeretik a játékosok. Másrészt kapott magam el egy olyan sikert, akit még jobban szeretnek a játékosok. Ugye nem Klóze jött föl másodedzőnek, nem hagytak meg senkit a Kovácstából föl. Odahozták szépen Gerlandot, a másodedzők istenét, aki nagyon sok edzőt végigasszisztált, és aztán ő meg még inkább kedvelt a játékosok körében. Flick tudja őket motiválni, Flick támadó felfogás az baromi jól passzol Rummenigék elvárásaihoz, és szerintem passzol a kerethez is.
Uh-huh.
így ebből ki tudok hozni egy olyan egyveleget, amivel simán bajnok lesz a Bayern. Áprilisban, azt gondolom. És a Bajnokok Ligájában meg legalább eljut a negyed döntőig. Aztán azon persze én röhögnék a legjobban, hogyha ilyen Chelsea módra a berúgó edzővel nyerne BL-t a Bayern, azt kibírnám, de már akkor Billybe ér a kezem bőven. Tehát akkor viszont az egy érdekes dolog lenne, hogyha bejelentik azt, hogy oké, Hansi Flick év végén vagy a töltöző, utána jön Ten Hag, mondjuk ezt így defixálja, és aztán a Bayern dob egy olyan eredménylistában, hogy basszus, most közt ez az emberre, ezt vissza kell tenni másod edzővé, Jézusom, tehát ebben benne van a kockázat, de én ezt a verziót tartom legvalószínűleg.
Van még egy outsider jelölt, akit emlegett a német sajtó?
Aha, van. Massimiliano Allegrinek hívják, aki már csak azért is jó eséllyel bír, azt gondolom. Tehát nálam a második helyen ő van az edzőjelöltek sorában. Azért, mert neki, most nem fog eszembe jutni a neve annak az adat csávónak, B betűvel
kezdődik. Tudom,
kire gondolsz. Esküszöm, amit eszem, amikor megjövök, akkor sem.
Jobban van a Bayern vezetőség.
Olyan, mivel ő neki döntő szava van bizonyos átigazolásokban. Tehát ő nagyon sok átigazolást őhoz tető alá, amennyit tudom, még talán a Coutinho bizniszbe is valahogy bele keveredett. És ugye ő Allegri jó haverja. És az is biztos, hogy Allegri telefonszáma már megvan Salihamidzsicsnek. De még egy olyan edző van
egyébként... Giovanni Brancini.
Azaz. Még egy olyan edző van egyébként, akivel Salihamidzsics már állítólag informálisan kapcsolatba lépett, ő speciál Angliában dolgozik, és nem Jürgen Kloppnak hívják, hanem Pochettinónak, vagy Pochettinónak, most ahogy ejtjük, majd ha Bayern edző lesz, akkor megtanulom.
Csével ejtjük egyébként.
Tehát, hogy ő a másik ilyen lehetőség. Neki nyilván könnyíteni a helyzetét, meg a München vezető útját, hogyha Tata nem valakba rúgná, de pillanatnyilag nem tartunk ott, és neki azért azt hiszem 22-ig van érvényes szerződése, tehát az nem lenne egy olcsó mulatság, hogyha nyáron őt megpróbálna elhozni a Bayern. Azt kizártnak tartom, hogy őt szezon közben sikerüljön elhozni a Tatanemtől a Bayernnek. És szerintem...
Ha csak nem küldik el hamarosan, bár ezt...
Azt gondolom, hogy azt nem fogják megtenni. Aztán ki tudja, lehet, hogy ez jövő héten megtörténik.
Ezt én sem hiszem.
De nagyjából ezek az edzőjelöltek, ugye nagyon-nagyon halványan felvetődött az is, hogy Klózét léptessék elő, de azt mondják, hogy Klózénak nincs meg a megfelelő papírja, elemény csak első éves edző. Szerintem Bayernnél most nem merik megkockáztatni azt, amit 30 éve, vagy még régebben most felből már meg nem mondom, megcsináltak, ugye, hogy be kell valódi edző papírok nélkül. Nappal eleve meg kell mondani, hogy itt VB-t is tudott nyerni a német válogatottal. Szerintem ilyen edzőt most nem mernek meghúzni. Abban viszont nem vagyok biztos, még egyszer mondom, hogy sztár edzőt fognak hozni, hanem tényleg okosan várnak, és azt mondják, hogy akkor oké, építkezz, közben konzultálj Ten Hagba, hogy kell fölépíteni, és aztán 20 nyarától majd lehet előre menni. Ebben persze az is benne van, hogyha ez a verzió lesz, akkor szerintem például Coutinho sorsa eldőlt abban a pillanatban.
Most nézem, csak az NSO-n van egy szavazás, hogy ki a legmegfelelőbb a vezetői posztra Bayern Münchennél, itt Allegri vezet Ten Hag előtt. És Mourinho nagyon közel van Ten Haghoz, és aztán Mourinho után más, Arsène Wenger, és utána Flick utolsó helyen.
Meglátjuk, mondom. Én, tehát ha nekem most, ha nem szoktam nyerni fogadáskor az utóbbi időben, ha nekem most valamire fogadnom kéne, akkor az lenne, hogy Hansi Flick június 30,
Ternán
Gyűlőse. Nálam ez a... És ez most nem, ha vágyámat kéne megfogalmazni, az szerintem a legmeredekebb minden megoldás közül.
Klopp.
Nem.
Nem.
Akkor én odaadnám Bastian Schweinsteigernek a csapatot. De
hát én nem tudom, és akkor Philipp Lahm lenne a segédedző?
Lahmnak most ugye van...
Vagy Lahm lenne a sportigazgató fölött?
Nem, Lahmnak ugye most, Lahmot azért most 2024-ig nagyon nem lehet basztatni.
A szövetségnél van, igen.
Bizony. Tehát ott szerintem addig ezt nem nagyon lehet. Én azt gondolnám, hogy tehát figyelj, ha elkezded fönt vezetői szinten a fiatalitást, és ez egy nem túl öreg Kánt hozol oda, Ruben Gehi, aki...
Hát mennyi? 50?
50. 20 évig meg tudja oldani azt a pozíciót körülbelül. Uh-huh. akkor lehet, hogy érdemes végigfrissíteni ezt az egész struktúrát úgy, hogy olyanokat, akik már az ő nyelvén beszélnek, vagy találkoztak vele, lehet, hogy ilyeneket bevonzanék a
történetbe. Igen, csak az a kérdés, hogy eljöhet-e az a pillanat, és szerintem az Ajaxnál volt hasonló Cruyff esetében, ugye sokan hozzák fel az Ajaxnál ezt az Overmars-Van der Sar párost, hogy milyen jól vezetik a klubot, hogy szerintem ők azért viszonylag gyorsan, de azért szépen félreállították Cruyffot egyébként, és a Cruyffhoz kapcsolódó személyeket. Ott volt egy viszonylag rövid ideig tartó Van Gaal Cruyff belharc.
Én azt gondolom, hogy ennek meg kell
tehetnie. Tehát lehet, hogy most csak persze nyilván találgatok, lehet, hogy Oliver Kahn lesz az, aki azt mondja, hogy na, akkor Karl-Heinz bácsi, Uli bácsi, most már tessék valóban is nyugdíjba menni, nem csak papíron, és hátulról szervezkedni. Az újságokban el lehet majd mondani a véleményünket, de meg lesz, hogy mindig a díszpáholyba, de nem biztos, hogy a tárgyalóba már be kell jönni.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát szerintem ezt Kahn a maga habitusával és Heiner elnök intellektusával ezt ők nagyon gyorsan le tudják vezényelni. Úgy is, hogy ebből adott esetben legyen sérülés, meg sértődés. Aztán, ha tévedünk, akkor elnézést, de én azt gondolom, hogy ennek muszáj megtörténnie. Tehát kell, most már olyan nyelvezet kell, amit Kahn beszél és Kahn ért. Tehát most már azért nem szabad arra gondolni, és azért tartom helytelennek, hogy Hoeneß-nek óriási szava legyen az edzőkérdésben. Ő már csak egy igazgatósági tag lesz akkor, nem fog napi szinten együtt dolgozni az edzőben, nem ő fogja naponta elküldeni ide vagy oda vagy amoda. Tehát már mások lesznek ebben a pozícióban. Oké, legyen egy szavazati joga, de ne az övé legyen az arany részvény. Tehát ez nagyon fontos.
Hát más idő nem nagyon maradt, de pedig talán még a Barcelona is megért volna egy misét.
De annak örülök, hogy nagyon sok kommentben az volt, hogy a Bayern már megtette, rúgjuk már ki Valverdét, ezt már nagyon sokan kommentelték. Akár Zenesó alatt, Alessós Kovács cikkölt, akár a Sport TV-s Kovács cikkölt a Facebookon.
Hát igen, a Barcelona nem tudom, ott furcsának tűnik, lehet, hogy még nem zárom ki, hogy a Barcelona jobban zárja ezt az idején, mint a Bayern München, de szerintem ott egy kicsit nagyobb a baj.
Van szó, lesz ott is rendesen, az biztos. Meglátjuk, de figyelj, én azt simán elképzelhetőnek tartom, hogyha hétvégén bukta, vagy nyilván ma a Szlávia Prága ellen alig, ha lesz. De...
Na, hát egyébként főleg az idegen, nem tudom, hogy ennek milyen magyarázata, főleg az idegenbeli forma az, ami egészen gyalázatos.
Tehát vezet 1-0 a Barca fél időben, én nem emlékszem, hogy ilyen szintű csapattól mikor kapott a második fél időben aztán 3-at. Azt hiszem, mind 3-at a második fél időben kapták.
Hát azt hiszem, azt mondták, hogy ilyen gyorsan 3 gólt, nem tudom.
9 percet kapták, vagy valami?
Hát inkább 7-8. Tehát ilyen 15-20 éve nem kapott ilyen gyorsan 3 gólt.
Úgyhogy ugye Messi is ott.
Ebből 2 az úgy volt, hogy rosszul kifejelt labda volt.
De olyan gólokat, mint amiket tegnap kapott a Nürnbergi kapus a Bochum elleni meccsen, a másodosztályban, hát azon behaltam a röhögéstől.
De a Barcelona egyébként ez kicsit úgy érzem, hogy nyilván nem ez a terv, de amikor tényleg csak azt látod elő, hogy az a terv, hogy passzoljuk Messinek a labdát, és ő majd csinál vele valamit, az kicsit erősnek érzem, illetve az, hogy...
Ez olyan, mint amikor a megyei bajnokság mindenki, de rúdra a tízesnek, vagy vigyázz a tízesre, mondja ezt a védelmet, majd ő megoldja, vagy oljuk ki, ahogy aludni. Tehát kb. Most ez a Barcelona.
Illetve egy olyan csapatnál, ahol elvileg az volt, vagy az a filozófia, hogy mindig mindenkinek legyen 2-3 passzolási lehetősége, amikor a középpályásoknak forgatnia kell a fejét, vagy a védőknek egy labdaszerzés után, hogy hol a francban van szabad ember mondjuk 40 méteren belül, az nem biztos, hogy feltétlenül előnyös, és hát akkor láthatjuk, hogy maga a védelem sem. Túlzottan jó, és még hozzátenném egyébként érdekes statisztika, hogy az egyik legrosszabb, a minimum 10 meccset játszó kapusoknál a testig ennek az egyik legrosszabb a védési mutatója.
Úgy...
Hozzáteszem, hogy egyébként a levanteni góloknál, amennyire még a fejemben vannak, ott nem nagyon sokat tehetett. Tehát szerintem
és tegyük hozzá
azt is, hogy a védelem sakmatolja őt.
Tegyük hozzá azt is, hogy testig ennek ebben a szezonban talán egy olyan gólja volt, ami miatt ráhúzták a vizes lepedőt. Tehát továbbra sem hibázik, egész egyszerűen, ahogy te is mondtad, az előtte lévő csapatrészek nem fungálnak úgy, ahogy az elvárható lenne. Tehát talán a Szlávia Prága idegenbeli meccsen is írták, az ott is testégen mentette meg a Barcelona. Szlávia Prága.
Igen. Hát majd ma visszavár, vagy hát nem visszavár, meg a Barcelona nyert, de mindegy. Majd szerintem róluk is beszélünk részletesebben, lehet, hogy egy edzőváltás kapcsán, majd meglátjuk. Addig is köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.